napunkon, ami most ugye furcsa, hogy vasárnapra esik, és hát valaki el is tévesztette, hogy Isten tiszteletre jött, aztán egy csendes napra érkezett, de jó így együtt lenni az Úr színe előtt, és tényleg így azt mondhatjuk, hogy az ország különböző pontjairól érkeztek most is testvérek erre az alkalomra, azért, hogy az Úr előtt leessünk. A heti igében szeretném köszönteni a testvéreket. Péter első levelének 5. fejezetének 5. verséből így szól Isten igéje. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Hát az Úr tudja, hogy hogyan érkeztünk most ide. Hogy mi van most a mi szívünkben. Hogy van-e valamiféle rejtett tartás, vagy gőg a mi szívünkben, vagy tényleg alázattal tudtunk jönni, hogy Uram, mit szeretnél szólni? Mit akarsz mondani nekem a te igéden keresztül? Lehet, hogy úgy jöttünk, hogy mérgelődünk, mert akár az úton, vagy az induláskor összekaptunk valakivel, és akkor hát ilyet nem tehet, vagy ilyet nem mondhat, vagy hogy viselkedik velem. Hát az ilyen sértődés is a gőgből fakad. A gőg az veszedelmes dolog az embernek az életében. C.S. Lewis mondja azt, hogy a keresztény tanító mesterek szerint az igazi bűn, a legfőbb rossz a gőg. Szemérmetlenség, harag, kapzsiság, ittasság és a többi, ehhez képest mind csak apróságok. Az ördög is a gőg miatt lett ördög. A gőg vezet minden más bűnhöz, a gőg az Isten ellenes lelkiállapot teljessége. Tehát tényleg sok minden mögött ott van a gőg, ami tönkreteheti a közösséget, az együttlétünket is. De hogyha alázattal tudunk itt lenni, akkor az egészen más. És hát veszedelmes dolog a bűn, meg a gőg, de Istennek van hatalma. És erről szól a mai ige az Ószövetségből, ami a mai napra ki van írva, hogy akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Biztos látták már többen a testvérek azt a pólómat, ami angolul van írva, hogy and God said, tehát Isten mondta, és utána ilyen mindenféle krikszkrakszok vannak, és utána pedig az, hogy there was light, és lett világosság. És hát azok a krikszkrakszok, azok a természettudományban jártasok számára egyértelműek, hogy jó, hát ezek a Maxwell egyenletek, amelyek a fényt, mint elektromágneses hullámot leírják. És hát ez ugye egy vicc akar lenni, hogy hát az ember csak így írja le a fényt, vagy megpróbálja leírni a fényt, hogy mi az, hogy az hullám, vagy részecske, vagy meg se tudjuk igazán fogalmazni még az ilyen fizikai dolgokat se. Az Isten pedig csak szól, és lesz világosság. És lelki téren is így van, hogy sokszor mi nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi van bennünk, vagy mi bajunk van, vagy mire van szükségünk. Az Isten pedig csak szól, és lesz világosság. És szeretne az Úr most is világosságot gyújtani a mi szívünkben, az ő igéje által, hogy megérthessük az ő akaratát. És ezért imádkozzunk most, hogy kérjük őt, hogy cselekedjen itt közöttünk, cselekedjen bennünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy téged, a hatalmas Szent Istent megszólíthatunk Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy benned van a mi váltságunk, benned van mindaz, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy most is készítettél számunkra üzenetet erre a mai napra. És Urunk, te látod a mi szívünket, mi nem is látjuk igazán, hogy milyen állapotban vagyunk. Kérünk, hogy te beszélj velünk, te mondd el nekünk azt, amire szükségünk van, és hadd tudjuk itt hagyni, amit itt kell hagynunk, és hadd tudjunk úgy tovább menni, hogy azt magunkkal visszük, amit te adsz nekünk. Kérünk, hogy formáld a mi életünket, kérünk, hogy szólj az ige hirdetéseken, bizonyságtételeken, énekeken keresztül. Kérünk, hogy cselekedj akaratod szerint. Amen. Kedves testvérek, a csendes napunknak a témája rendezett múlttal a biztos jövő felé, és ez a Filippi levélből a 3. fejezet 7. versétől 14. verséig terjedő ige szakasz alapján van előttünk. Ugye ez egyébként a mai napra kiírt ige hirdetési alapige, és ezt vettük a csendes napunk ige hirdetéseinek alapigéjül is. És szeretettel köszöntöm Győri Gábor Dávidot, aki az igét fogja hirdetni közöttünk. Ő a Sztélo Gábor Evangélikus Általános Iskola, Óvoda és Gimnáziumnak az iskola lelkésze, de egyébként a teológián is tevékenykedik, és ott egyébként cigány misszióval is foglalkozik, ilyen cigány missziós alkalmakon találkozhattunk is vele, meg majd ha megyünk Pest-Szentlőrincre, akkor talán ismét találkozhatunk. Nagy öröm, hogy ide érkezhetett közénk, és imádsággal várjuk azt, hogy Isten mit szól rajta keresztül, mi az, amit kapott, és mi az, amit rajta keresztül kaphatunk. Énekelünk majd most egy éneket, egy olyan éneket, ami nincs benne sajnos az Eke énekeskönyvben, de nagyon passzol ahhoz a témához, ami most előttünk van. Ez az Egykor oly kedves dolgok kezdetű ének. Sajnos ez kimaradt az Eke énekeskönyvből, de annak idején benne voltam az Ekés lapokon. És ifjúsági héten is énekeltük ezt, amikor én is 22 évvel ezelőtt először voltam ilyen ifjúsági héten, akkor pont ez az ének volt az, ami engem úgy szíven talált. Amin keresztül Isten megszólított, hogy én olyan úgy voltam az életemmel, hogy hát úgy megvan minden, olyan kereknek tűnik az egész. És aztán kiderült, hogy igazából nincs értelme, nincs alapja, hogy kár és szemét. És akkor ez az ének volt az, ami úgy szíven talált, hogy az semmi, az nulla, de élni benned Jézus olyan jó. Ennél nincs nagyobb áldás. És szeretném a testvérek figyelmét felhívni erre, hogy figyeljük az énekeket. Mert az énekek sokszor megénekelt bizonyságtételek, megénekelt igék, amelyeken keresztül az Isten szólhat hozzánk. Mi is szólhatunk az Istenhez, dicsőíthetjük őt, imádsággá válhatnak ezek az énekek, de az Isten is szólhat hozzánk, úgyhogy jó ilyen nyitott szívvel énekelni ezeket az énekeket is. Tehát akkor az Egykor oly kedves dolgok kezdetű éneket énekeljük most el. Yeah. csendes napunk menetéről szeretnék néhány dolgot mondani a testvéreknek. Most még énekelünk majd néhány éneket, és ezután következik majd az ige hirdetés. Utána tartunk egy szünetet, kávészünetnek szoktuk hívni, nem muszáj kávézni, lehet mást is fogyasztani, és lehet beszélgetni. Ezek a szünetek mindig erre nagy kiváló lehetőségek, hogy rég nem látott testvérekkel tudunk pár szót váltani. És utána pedig bizonyságtételekre lesz lehetőség, illetve a gyülekezetünknek néhány csoportja szolgál majd közöttünk. Van erre lehetőség, és azt kérem is a testvérektől, hogy kérdezzék meg az Urat, hogy szeretne rajtuk keresztül szólni. Lehet, hogy nem úgy jöttünk, hogy most van egy bizonyságtételem, van egy olyan üzenet, amit kaptam az Úrtól, és szeretném ezt megosztani, de lehet, hogy az ige hirdetésben kapok egy gondolatot, eszembe jut valami, amit jó lenne elmondani, úgyhogy erre csak bátorítom a testvéreket, kérjük el ezt az Úrtól, és bátran mondjuk el, amit kapunk. És utána olyan egy körül, hát ez persze ugye attól is függ, hogy a bizonyságtételekben hogy haladunk, egy körül lesz majd az ebéd. Ha figyelték a testvérek, már ott sül a nyárson a disznó, Bohács Attiláék jó voltából. Mindig nagyon finom szokott ez lenni, úgyhogy várhatjuk ezt a finomságon. És emellett van egy kis meglepetés is, desszertként egy kis fagylalt lesz majd. Nem is akármilyen fagylalt, hanem a kézműves fagylaltból hoznak majd Pokoracki Péterék. Ugye ők ide költöznek majd a szomszédban, és amikor épült ez az épület, akkor segítettünk itt árammal nekik, és aztán kérdezték, hogy na hát, hogy tudnák ezt kompenzálni. Aztán nehéz lett volna ezt úgy megmondani, hogy akkor most akkor ez mennyibe került, vagy hogy volt, és akkor megkérdeztük, többünknek ez eszünkbe jutott, hogy hát jó lenne egyet fagyizni a csendes napon. Megkérdeztük, hogy el tudnának jönni, és mondták, hogy igen, szívesen, örömmel. Úgyhogy majd hoznak fagylaltot. Úgy néz ki, hogy egy-két gombóc jut majd fejenként, aztán utána persze, ha marad, akkor majd lehet repetázni is belőle. Utána ismét összegyűlünk, énekelünk, és a délutáni ige hirdetésre hangolódunk, készülődünk, amit szintén Dávid fog tartani, majd pedig az úrvacsorai szolgálat következik Enikőnek a szolgálatával, és így fogunk majd elbúcsúzni a csendes nap végén. A bejáratnál remélem, hogy mindenki kapott ilyen igés lapot, illetve ilyen bulletint, meg hírlevelet is, hogy ha nem kaptunk, akkor még ott lehet venni, és ez ingyen van, az ige ingyen van, úgyhogy bátran lehet belőle venni. És nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy ez a figura mit csinál itt, aki rajta van az igéslapon. Ott van a kezében egy papír, aminek a tetejére az van írva, hogy múlt. És ki van pipálva sok minden. És az aljára pedig oda van írva, hogy Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus által rendezett a múlt. Testvérek ezt jól kitalálták, csak aztán a nyomtatásnál egy kicsit úgy kevésbé látszódik, ezért is mondom el, hogy erről szól. Tehát a múlt az rendezett. És aztán a biztos jövő pedig ott van Jézus Krisztus, tehát afelé tarthat, ami életünk, ő felé tarthat, ami életünk. És jó ezeket az igéket is megfontolni, amit Isten elénk helyezett. Én például ezt az igét kaptam, hogy maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. A 2 Tesszalonika 3.16-ból. És hát igazából erre van szükségünk, hogy az Úr békességében éljük az életünket. Akkor most énekeljünk egy-két éneken, az ige hirdetésre készülve. Legyen a következő ének, a 49-es számú ének az Eke énekeskönyvből, azt az éltet vágyom élni.
Yeah.
közben a gyermekek már le is mentek a gyermekfoglalkozásra, nekik külön lesz igei alkalom. És az ige hirdetésre készülve akkor a 29-es számú éneket énekeljük, a szívemet átadom én kezdetű éneket.
És várom Istenünk, nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást erre az alkalomra. Ilyen messziről hívott lelkész úr egy ilyen repett fazék hangú valakit, az elmúlt hetekben a gyerekeimtől összeszedtem valami kis köhögést. De hát, ha repett fazék, akkor eszünkbe juthat az, hogy az Isten törékeny cserépedényeket használ föl arra, hogy rájuk bízza a legdrágább kincsét. Én is így szeretnék most itt állni az ő eszközeként, és az ő igéjével szolgálni. Imádkozzunk most, csendesedjünk el, kérjük az ő szent lelkét. Drága mennyei atyán, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, köszönjük az ünnepnapot, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy megmozdítottál ma reggel, hogy eljöjjünk, hogy itt legyünk, hogy részesei legyünk a veled való találkozásnak. Köszönjük, hogy szólni szeretnél hozzánk, és nem csak elhozni ide, hanem alakítani, formálni az életünket, és erre használni a te szavadat, a te igédet, és erre használni bennünket is, mint ilyen cserépedényeket, akik hordozhatják a te üzenetedet, szóval, cselekedettel, élettel egymás számára. Így kérjük a te szent lelked erejét, áldását, hogy ez a mai nap, ez gazdagodásunkra, erősödésünkre, elevenedésünkre szolgálhasson az Úr Jézus által. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnapra rendelt, és aztán a csendes napra általunk kiválasztott és jóváhagyott ige szakaszt, amit megírva találjuk Pál apostol Filippi levelének a 3. fejezetében, a 4. verstől kezdve olvasom az igét. Helyünkről felállva hallgassuk hittel, figyelemmel Isten szavát. Ezt írja az apostol, nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Eddig olvasom most Isten igéjét. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy kicsit bemutatkozzam, hát ha valaki nem ismer, már voltak itt mindjárt az előtérben néhányan, akik leszólítottak, hogy tudják, hogy ki vagyok, vagy hallottak már rólam, vagy legalábbis a családomról. Hát nem szeretnék túlzásokba esni, de nyilván fenyeget a kísértés, hogy sok mindent mondjak el. Itt hosszú történet van mögöttem, a szolgálatban is, a családfámat illetően is, amire szívesen emlékszem. És itt van most ennek a kísértés, hogy beszéljek a lelkész és szolgálatban álló családomról, felmenőimről, 7 vagy 8 generációra visszamenőleg lelkészek vannak a családfámban, és ez egy nagyszerű múlt. És én magam is papgyerekként nőttem föl, Győri Gábor, az édesapám pesti esperes volt néhány évvel ezelőtti nyugdíjazásáig, vagy nyugdíjba meneteléig. Szóval én magam is egy ilyen gyülekezeti millióban nőttem fel, és vettem ki a részemet már korán a szolgálatban, ahogy az a jól nevelt papgyerekeknek a természetes élet közege, és aztán Isten kerülő úton ugyan, de elhívott a lelkészi szolgálatra. Nem szeretném most hosszasan ecsetelni, hogy lelkész úr utalt rá Budapesten, 18. kerületben van most a szolgálati helyem, ahol egy hát majdnem 900 fős nagy több célú oktatási intézménynek vagyok a lelkésze, tanárokkal, mindenkivel együtt több mint 1000-en vagyunk ott együtt, egy óriási nagy közösség, alig átlátható, nem is nagyon győzöm ezt, és sokszor küszködök ennek a nehézségeivel, de az áldásaival is, és egy nagyon érdekes, sokszínű szolgálat ez, az óvodai szőnyektől, időnként az egyetemi szobákig, szemináriumi szobákig, ahol pedig Bakai Péterrel a cigány missziós szolgálatra készítünk fel teológusokat, bár én csak ilyen bot csinálta cigány misszionárius vagyok, de vannak nagyon jó élményeim ennek kapcsán, és azt számolgattam, hogy talán 10-12 évvel ezelőtt lehetett, hogy itt is szolgáltam ebben a gyülekezetben, akkor még teológus szuplikásként, és többek között görög szálláson is jártunk aztán délután, és akkor a rádiómisszió munkatársa is voltam, és rádió interjúkat készíthettem ott cigány testvérekkel is, szóval az még a teológiai cigány missziós tanítás előtt volt, és már akkor Isten becsatornázott ebbe a dologba engem valamilyen formában. Hosszasan beszélhetnék a saját családomról, gyönyörű feleségemről, akivel 17 éve érünk immár házasságban, beszélhetnék a 3 csodálatos gyerekemről, és sok-sok mindenről még az életemben, hogy lássák a testvérek, hogy micsoda nagyszerű életrajzom van. De hogyha ezt nagyon hosszasan taglalnám, akkor lehet, hogy valaki gyanút fogna, hogy esetleg arra átsingozok, hogy Malik Tisztendő úr itt ideje korán nyugdíjba megy, és megpályázzam a helyét, mert egy ilyen életrajzi összefoglalás az egy idő után egy ilyen önéletrajzá kezd dagadni, és nem tudom, hogy ki az, aki készített már önéletrajzot valahova pályázva, van-e ilyen, kicsit mozgassuk meg magunkat, bátran emelje fel a kezét, aki írt már önéletrajzot, igen. Ki az, aki írt már magának ajánlást valahova? Ilyet még nem csináltunk. Na, én amerikai ösztöndíjon is jártam, hadd dicsekedjek ezzel, és nagyszerű élmény volt, és életre szóló tapasztalat, és amikor 2 egyetemi tanáromtól kellett ehhez a pályázathoz ajánlást kérni, akkor bementem az egyikhez, azt mondta, hogy hát manapság ez úgy megy, hogy mindenki magának írja, ő majd aláírja nekem, és lepecsételi, de írja meg én szépen magamnak az ajánlást. Borzasztó kín volt egyébként, mert ugye nem esik jól az embernek saját magát fényezni, tiltja a velem született, és közben még jobban elsajátított belső szerénységem, ugye, hogy magamat fényezzem, ajánlást írni magamnak, de az önéletrajzok is erről szólnak, hogy megpróbálom eladni magam. Néhányan próbálkoztak már itt ilyennel, ugye? Föltüntetni mindazt, amin van, aki vagyok, amit eddig elvégeztem, a képességeimet, ezeket szépen pontokba szedve, ma már megvan ennek a művészete, de hála Istennek most már kitalálták ezt a okos programot, ezt a ChatGPT-t és társait, nem tudom, ide is eljöttem már ezeknek a híre, amik megírják még az önéletrajzot is helyettünk, hogy tökéletes legyen, hogy minden benne legyen, ami fontos, az összes képességünk, tudásunk, és jól eladhatóak legyünk. El tudjuk adni magunkat, és megnyerjük azt az állást, azt a helyet, ami fontos számunkra. Azért beszélek ezekről a dolgokról, és azért dagályosítottam egy picit ezt az önéletrajzot, nem szoktam ilyen hosszasan bemutatkozni, de hát Pál apostol is ezt teszít meg ebben az igében, egy önéletrajzot hoz, és nem csekély dolgokat hoz itt föl, 5 vagy 6 pontban, majd fogok erre utalni, hanem igen fontos dolgokat, és ugyanakkor az életünket át meg átszövi az, amiben az igé, az, amivel a, vagy amire az ige is reflektál, hogy vagyunk-e valakik. Nem tudom, hogy itt Nyíregyháza környékén, Nyírteleken, ezen a vidéken, ki az, aki valakinek számít. Remélem, hogy azért mindenki érzi magát valakinek, úgyhogy akkor valaki válaszolhatna a kérdésemre, hogy mitől lesz itt valaki valaki? Mi kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na hát ő valakinek számít itt, ezen a környéken. Mik azok a szükséges dolgok, amire ezt tudjuk mondani? Van-e ilyen, aki ebben segít nekem? Mert ilyen fővárosi millióban élek, én onnan tudok egy-két dolgot hozni, meg van is tapasztalatom, de nem tudom, hogy itt ez mennyiben igaz, vagy mennyiben nem. Tehát, hogy mitől lesz Nyírtelekem, mitől számít valaki valakinek? Ismertség, igen, ismertség, némileg esetleg népszerűséggel is összejöhet ez, vagy népszerűtlenséggel is, persze lehet ismertséget keresni, igen, ismertség.
Milyen kiugró teljesítmény.
Na, milyen kiugró teljesítmény kell Nyírteleken, lelkészül?
Például a sport teljesítmény.
Nyírteleken vannak a legjobb távolugrók, közes távol vagy.
Hogy világbajnok úszó. Na,
Nyírteleki világbajnok úszó, fantasztikus. Igen, büszkeségünk, igen. Ő valaki akkor itt, gondolom, tehát ő városi díszpolgár minimum, vagy ilyesmi, vagy még nem, de hát akkor terjesszük föl, igen. Befolyás, igen, a polgármester valaki? Itt van a polgármester, nem tudom, nem. Nincs itt. Jó lenne, ha itt lenne. Igen, tehát, hogy a polgármester az itt valakinek számít azért? Van szava, befolyása, igen. Jegyző, tehát a városi tisztségviselők azért itt fontos személyek, igen. Igen, mi az, amit esetleg valaki megtesz azért, hogy úgy tűnjön, hogy ő mégiscsak valakinek számít? Hát mondok én is egy néhány példát, amit én is átélek a saját utcámban például. Nálunk egy olyan utca van, ami az Üllői útból nyílik. Az Üllői egy borzasztó hosszú út, itt van a másik vége, Nyíregyházán egyébként. Tehát én gyakorlatilag az utca másik végéről jöttem. Tehát az utcánk az Üllőiből nyílik, és az első szakasza az szokatlanul jó minőségű aszfalt borítást kapott egy néhány évvel ezelőtt budapesti viszonylatban. És bekanyarodnak így néha az autósok az utcába, és főútnak számít, elsőbsége van, és ilyen gyorsulási versenyeket csinálnak abban a kis utcában, mert hát sok lóerővel gazdálkodhatnak, és a lóerő sokakat arra inspirál, hogy ők megmutassák, hogy hát ők valakik. Nekem ilyen autóm van, én ilyen gyorsan tudok itt menni, épp a múlt héten egy saroknyira tőlünk megint egy 29 éves fiatalember lett ennek az áldozata. És volt már számtalan baleset, mert a lóerők tesznek valakit valakivé, vagy legalábbis ezzel akar dicsekedni, de tudhatjuk, hogy ugye néhány hete ez az Árpád hídi biciklis gázolás, ennek a híre sokáig borzolta az egész ország kedélyeit. Aztán sok-sok mindent sorolhatunk föl. Hát mondhatjuk, ami itt nagyon helyesen elhangzott, a befolyás, az ismertség, de mondhatjuk azt, hogy a diplomák, a tanultság, az, hogy vittem valamire, doktorandusz vagyok, vagy doktorátus szereztem. Aztán, amire lelkész úr utalt, elképesztő sportteljesítmények, hát most indult az atlétikai VB, várjuk minden nap, már valami világrekordot már megdöntöttek még a hivatalos megnyitó előtt, tehát, hogy fantasztikus teljesítmények, amiket egyesek letesznek az asztalra. És aztán tudjuk, hogy mi mindent szoktunk még ilyenkor elővenni, hogy látszunk valakinek, milyen státusz szimbólumaink vannak, ezt úgy szoktuk mondani. Elég menője a telefonom, ez a mai, az elmúlt 10 évnek körülbelül az egyik leggyakoribb ilyen státusz szimbóluma. Ha már tavalyi modell, akkor már elavult, mert nem 500 000-ba kerül most már csak, hanem 300 000-be, ugye? És én megmutatom, hogy én ezt meg tudom venni. az öltözékemmel megmutatom, a házzal, amit építek, lehet, hogy mindent beleteszek, és éhezik a család, de fölépítem a házamat, hogy lássa mindenki, hogy én ezt megtehetem. Kapcsolatokkal, szépséggel, amiért mi mindent megteszünk. Aztán a celebvilágra, ha gondolunk, néha botrányokkal, meg a jótékonykodással, hogy látszon, hogy mi vagyunk valakik. És akkor megnézhetjük azt is, hogy mi mindent ér ez az egész, nem akarom végigvenni a listát, és részletesen belemenni ebbe, de belegondolhatunk, hogy mindegyik mennyire tűnékeny, a lóerők és a balesetek egy pillanat alatt vészel az élet, és törnek össze sok 10 milliós autók ripityomra. A szépség, hát elképesztő, amikor azért az internet jóvoltából nem csak a gyönyörű, kimaszkírozott celebeket láthatjuk, hanem azt is láthatjuk, hogy a egykor csodált szépség ideálok, mondjuk az én fiatalságomnak az ilyen szex ideáljai, hadd mondjam ezt így ki, ugye, akiket csodáltunk, hogy hú, de ilyen Baywatch lányok voltak, meg nem tudom, mi minden, ugye? Hogy néznek ki, felismerhetetlen torzóként öregedtek meg, mert múlékony a szépség. Telefonról beszéltem. Hát a tudásról úgy szoktunk beszélni, mint igazi hatalom, de az iskolában azt élem át, hogy az a tudás, amit próbálunk a gyerekeknek a fejébe verni, az lehet, hogy már akkor nem érvényes, amikor elengedjük őket egy érettségével az iskolapadból, mert olyan gyorsan változik a világ, és lehet, hogy nem jót és jól akarunk nekik átadni, ami igazán használható, hanem mindenféle elavult dolgokat. Egy ilyen ikonikus példája ennek az, hogy Magyarországon még évekig ment a kohómérnökök képzése, már sehol kohászat nem volt az országban a rendszerváltozás után, még mindig évekig kohómérnököket képeztünk. Ugye nem releváns, nem érvényes már a tudás, amire olyan büszkék vagyunk. Hát a sport és egyéb rekordokról ne is beszéljünk, mert rengeteg világrekord meg fog dőlni a következő napokban, és a kapcsolatok és a befolyás is rendkívül múlandó. Elég, ha néha a politikai életre nézünk, ahonnan magasra kapaszkodva nagyokat lehet bukni, és adott esetben változékony a széljárás. És akkor itt van ez a páli önéletrajz, hogyha már ezekről beszélgettünk egy kicsit, hogy mi az, ami manapság minket is csodálkozásra késztett talán, vagy elgondolkodtat, hogy na ki az, aki valakinek számít. Hát Pál azt mondja, vannak olyanok, akik azt gondolják magukról, hogy ők valaki. És hogyha ebbe a sorba kellene beállnom, akkor én igazán nem kellene, hogy szerénykedjek. És el is mond itt néhány dolgot, azt mondja, 8. napon metéltek körül, ez azt jelenti, hogy származásomat tekintve én egy született zsidó vagyok, nem valami felnőttként betért valaki, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Dávidhoz hűséges, kitartó törzs, héber a héberek közül, tehát kulturálisan megfelelően beágyazott vagyok, nem valami görög, ilyen hellenista zsidó, hanem olyan, aki a kultúráját tekintve is tiszta, és rendben van, a hagyományokat követtem, és ismerem, és nyelvileg rendben vagyok, és a többi. Törvény szempontjából farizeus, tehát a törvényt igazán megtartó, fontosnak tartó, tisztán, helyesen, jól élő, igazi jó ember, mondhatjuk a farizeusokra, tehát ők azok, akik nagyon törekszenek arra, hogy buzgón betartsák mindazt, amit Isten parancsol, és buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából pedig fedhetetlen voltam. Hát nem semmi önéletrajz, bár így kell önéletrajzot írni, nem? Tehát nem írom bele, hogy mi mindenben vagyok béna, mert akkor nem vesznek föl. Hanem leírom azt, hogy én ebben is nagyon jó vagyok, ebben is nagyon jó vagyok, és még ebben is jó vagyok, ha nem kiváló, akkor csak azt írom, hogy jó, ugye? Pedig kimondja azt, hogy fedhetetlen voltam. Tehát amit le lehetett tenni az asztalra a saját műfajomban, azt én letettem az asztalra. És hát miért dicsekszik ezzel Pál, vagy miért mondja azt, hogy dicsekedhetnék ezzel, és miért tesszük mi magunk is ezt? Mert szeretnénk valakik lenni, kedves testvérek. Legalább 3 irányba. Szeretnénk valakik lenni mások szemében, és figyeljük meg, hogy minden egyes kapcsolatunkat ez befolyásolja. Nincs olyan emberi kapcsolódás, olyan reláció, amiben ez ne lehetne tetten érhető. Hogy valaki akarok lenni, hogy valahogy hogy meg akarom nyerni a másikat. Ilyenek a barátságaink sokszor, ilyenek az ismeretségeink, ilyen még a szerelmi, meg párkapcsolatunk is. Hogy nyerem meg a másikat? Hogy mutatkozom elég jól öltözöttnek, elég jó partinak, vagy mégiscsak alkalmasnak, méltónak arra, hogy megnyerjem a másikat? és minden emberi kapcsolatunkban ez van. Ugyanígy viszonyulunk Istenhez, és szeretnénk az ő szemében is tökéletesek lenni, ahogy Pál erről ír, a törvény szerint fedhetetlen voltam, farizeusi igazságban, és az egyház üldözéséig elmenő buzgóságban, és ami a legmeglepőbb, és talán a legnehezebb, hogy a saját magunkkal való viszonyunkban is így viselkedünk. Hogy magunknak is így tudunk igazán megfelelni. Magunkat is akkor érezzük eléggé értékesnek, ha ilyesmit le tudunk tenni az asztalra, ha valahol legalább igazolni tudjuk, hogy na, mi mégiscsak érünk valamit. És ez borzasztó fontos. Nagyon sokat fektetnek erre manapság a mindenféle lélekgyógyászok, meg kócsok, meg személyi, mindenféle testi, lelki, szellemi fitness edzők, hogy embereket összerakjanak annyira, hogy legyen elég jó az önértékelésük. Mert állandóan küzdünk ezzel, hogy nem elég jó az önértékelésünk, mert versengünk mások, és azt látjuk, hogy neki nagyobb a kocsia, nagyobb a háza, szebb a felesége, stb. Jobb a telefonja, ugye? Ő mindenben világbajnok, én meg nem, én csak egy lúzer vagyok, egy senki vagyok. És próbálunk versengeni, és nem érezzük a saját értékünket. És akkor jönnek a mindenféle coachok, és elkezdik mondani nekünk, hogy na, hogy tekints magadra, hogy mégiscsak értékesnek érezd magad, és elfogad magad, mert addig, amíg ez sincs meg, addig tényleg egy rakás szerencsétlenség vagy. És annak is tűnsz. Tehát, hogy így nem lehet élni. Szóval azt mondja Pál, hogy ez borzasztó fontos, hogy az igazságomat, ő az igazság szót használja, de valójában erről van szó, hogy értékesnek. Mi alapján érzem magam értékesnek? Amikor idefelé jöttem most az úton, hallgattam a rádiót, és a reggeli műsorban többek között a tegnapi sporthírek is benne voltak. Ki az, aki követi a futballvilág eseményeit? Van-e ilyen, akit ez megszólít? Igen. Szoboszlainak örülünk most a Liverpoolban, így van. Ő volt a meccsembere a tegnapi meccsen, a második meccse a Premier League-ben, ugye a futball válogatottunk csapatkapitányának, és megválasztották a meccsemberévé a szurkolók. Azt mondták, ő volt a legjobb. Bár nem rúgott gólt, de fantasztikus teljesítményt tette az asztalra, és meginterjúvolták őt egy rövid néhány kérdéses interjúban a rádióban, telefonon, és elmondta, hogy hát, az az igazság, hogy nem vagyok elégedett magammal. Hát szerintem ő most a legkeresettebb és leghíresebb magyar futballozó. Egy sikerember. Második meccsin a meccsembere. És mi a konklúzió? Hát ezzel már nem akarok nagyon foglalkozni, és nem vagyok elégedett magammal. Hát ez borzasztó, nem? Hát akkor hol leszek majd elégedett? Hát hogyha ő sem elégedett magával, akkor mikor lesz belőlem valaki? Hát körülbelül ez a helyzet. Hát megütött ez a mondat, mert erről szól ez. Hogy magammal se tudok elégedett lenni. Az igazság, ez a fajta alap, ez tehát az alapvető szükségletünk. Ehhez mérjük magunkat, másokat is ezek alapján mérjük meg, és Istenhez is ezek alapján szeretnénk leginkább kapcsolódni. Mit ér ez az egész? Kedves testvérek, és itt jön a remélem, hogy eddig még nem aludtunk el, próbálom elmondani a legmegdöbbentőbb részét az igehirdetésnek, aztán majd lehet, hogy bekúszik már itt a malackának az illata, és az ellandarít minket, de mielőtt ez megtörténne, azért figyeljük oda, mert itt van egy nagyon erős fordulat Pál apostol igéjében, vagy mondataiban, azt mondja, hogy ellenben. Eddig elmondtam, hogy mi mindenre lehetnék büszke, mi mindenből építkezhetne az önértékelésem, és van itt egy nagy fordulat. Azt mondja, ellenben, ami nekem nyereség volt, most kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, megismétli, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. És még egyszer elmondja, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Háromszor mondja el, hogyha ez a csodálatos önéletrajz, amit ide tett elénk, ez úgy elandalított volna bennünket, vagy elkeserített volna bennünket, hogy na hát én soha nem leszek ilyen szuper keresztjén, mint Pál apostol, meg mint Szent István, meg ugye hát augusztus 20-án gondolhatunk ezekre is, erről is volt szó a rádió műsorban, hogy lettek a magyar szentjeink, meg királyaink, és milyen fantasztikus karakterek voltak ők, és mennyiben mindenben lehetnek példák számunkra, és ez így van, Na de hát ez is elkedvetleníthet, és akkor itt Pál apostol háromszor aláhúzza ezt, hogy figyelj, mert ez semmi. Én ezt elítélem kárnak és szemétnek. És kedves testvérek, egy nagyon érdekes dolog van itt az eredeti szövegben. Pálról tudjuk, tehát, hogy egy művelt ember volt, egy tudós volt, egy olyan valaki volt, aki azért mindig megfelelően fogalmazott, és a tudósok azok általában kimilligrammozzák azt, hogy mit és mennyit és hogyan fogalmaznak meg. Jól tudják árnyalni a mondani valójukat. És itt Pál apostol egy olyan szót használ a Bibliában, amit nem mernek lefordítani a Biblia fordítók. Ez a helyzet. Egy olyan, szóval mi sokszor kisimítjuk egy kicsit az Isten igéjét, mert hát mégiscsak templomban azért akárhogy nem beszélünk, meg nem viselkedünk, és itt Pál apostol olyan drasztikusan fogalmaz, hogy ezt nem merik lefordítani. Varga Zsigmond, a bibliai görög szótárnak a készítője azt mondja itt erre a szóra, hogy drasztikusabb fordítása elképzelhető, de nem kívánatos. Nem kívánatos, mert nagyon erős. Szóval, mert hogy azt mondja Pál apostol, hogy mindaz, amit elértem, amit letettem az asztalra, az egy nagy rakás szemét. De egyébként arra gondol, amit egyébként a szó jelent másik jelentésében, hogy emberi ürülék. Azt mondja, egy másik helyen egy kommentátor erről azt mondja, amikor a saját igazságomra gondolok, úgy érzem magam, mint egy kisgyerek, aki éppen könnyített magám, aztán felmutatja a bilit, és ezt mondja, nézd Istenem, mit csináltam. Mire vagyok képes? Hát erről van szó. Nevetséges, nem? Kedves testvérek, ne botránkozzunk meg ezen. Pál apostol teszi elénk ezt a kontrasztot, hogy ébredjünk már rá, hogy a legnagyobb teljesítmény, mert ő nem másokról mondja ezt, hogy na, kedves barátom, az, amire képes vagy, az semmi, az egy nagy rakás szemét, hanem magára mondja ezt. Nézd meg, itt az összes diplomám, itt az összes képességem, itt az összes adottságom, amit Istentől kaptam, itt az összes tettem, amit már letettem az asztalra, és azt mondom erre, hogy nem ér semmit. Oda teszem az Isten elé, és úgy érzem magam, mint amikor a kisgyerek büszke a teljesítményére a biliről fölállva. Mert ekkora a kontraszt. Mert ekkora a kontraszt az én legjobb képességeim, az én világrekordjaim, és a Krisztus páratlan nagysága között. És ez a lényeg, hogy azt mondja, hogy a Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért veszni hagytam ezt az egészet, és szemétnek ítélem. Mert ráébredtem arra, hogy mindaz, ami nekem a maximum fényerő, az valójában egy pislákoló mécses. És ez mind fantasztikusnak tűnik, és ragyogónak, és vakítónak a vaksötétben. De abban a napja, amikor föl kell a nap, akkor kiderül, hogy semmi. Elhalványul a fénye. Vagy a csillagok fénye láthatatlanná válik a napfelkeltekor. És Krisztus ismeretének páratlan nagysága az ilyen napfelkelte volt az én életemben. Semmihez nem hasonlítható. Majd még mondok erről egy néhány szót. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amit még ennek a kapcsán viszont szeretnék aláhúzni, kedves testvérek. Nézzük meg ezt a Pál önéletrajzot. Hát melyik az, amire azt mondanánk, hogy ezzel baj van? Hogy ebből meg kellett volna térnie Pálnak? Hát talán egyet tudunk ilyet mondani, hogy üldözte a keresztjének. Hát az nem szép dolog. Gyilkos, vérszomjas, dühjel. Hát igen. Ezt nem baj, hogy megbánta, ebből sok csúnyaságból nagyon is meg kellett térnie. Gonosz tetteket követett el? Na de a többi? Hát ő egy farizeus volt. Ő az volt, aki hát legalábbis a látszatára nagyon ügyelt, hogy szó szerint betartom a törvényt. Hogy megtartom a 10 parancsolatot. Jó, lehet, hogy néha hibázok, de alapvetően nagyjából rendben vagyok, jó ember vagyok. Mindenképpen jobb, mint a szomszéd, akinek nem annyiszor sikerül. A második szomszéd, na az meg nem is tartja meg. Nem is törekszik rá, ugye? Mindenképpen jobb vagyok, mint aki ma el se jött. Valami, mert fáradt. Mert én itt vagyok. Az augusztus 20-ámat rászántam erre úgy, hogy csinálhattam volna egy csomó minden mást. Végre itt van megint a kánikula, nem tudom, hol lehet itt a legközelebb, a legjobb strandot megtalálni. Tehát, hogy és eljött itt, ülünk ebben a fülledő teremben, ugye? De, hát Miért? Azért, mert én ilyen jó ember vagyok, és szeretnék ilyen jó ember lenni. És Pál apostol azt mondja, ebből a jó emberségből kellett igazán megtérnem. Erre figyeljünk, kedves testvérek. Hogy óriási nagy csodája az Istennek, amikor bűnözőket, meg mindenféle gonosztevőket megszólít és megváltoztat. És ezzel mindannyian egyetértünk. Nagyon helyes. Hát így kell. Meg kell térni. Ide meg kell ülniük a padba. De vegyük észre azt, hogy Pál apostol nem ilyen gonosztevő volt, hanem ő jó ember volt. Ő a törvény betartója volt. És arról beszél itt, hogy a jó cselekedeteimet kell kidobnom a szemétdombra. Meg kell térnem belőlük. Mert a kereszténység az nem egyszerűen arról szól, hogy megtartom a 10 parancsot. Néhány évvel ezelőtt, ez most ilyen iskolai példa lesz, a történelem érettségi feladatsorban, tehát nem hittamból, hanem történelemből, az írásbeli érettségén volt egy olyan kérdés, hogy a kereszténységről kellett írni egy kis kifejtést, hogy mi a kereszténység tanításának a lényege, valami ilyesmi. És elkértem az érettségi dolgozatokat utólag az egyik kollégát, hogy beleolvasgassak, hogy mit írtak a diákjaink. 4 évig oda járnak egyházi gimnáziumba. Hát gondoltam, biztos legalább a kereszténység lényegét 4 év alatt úgy nagyjából megértették. És a nagy része ilyesmiről szólt, hogy a kereszténység legfontosabb tanítása a 10 parancsolat. Meg hogy meg kell tartani a törvényt. És hát Jézusról meg ilyesmi, még esetleg a szeretetről valami volt, de leginkább ez volt a kereszténység lényege számunkra. Ezt fogták meg. És mi is így állunk hozzá. Dorothy Sayers ír le egy történetet egy misszionáriusról, aki elment az Isten háta mögé, és valami nagyon vad, ilyen majdnem kannibál törzsek között próbálta terjeszteni az Isten igéjét. És próbálta őket rávenni arra, hogy változzatok meg! Nem lehet ilyen elvadult módon élni, térjetek meg és legyetek keresztények. És ott tevékenykedett egy ideig, és egy idő után, látva az ő ténykedését, behívta őt, vagy odahívta magához a törzsfőnök, és azt mondta, figyelj, beszéljünk egyenesen egymással, jó? Tehát ne kerteljünk, ne beszéljünk mellé, beszéljünk nyíltan. Mondd meg nekem, válaszolj egyértelműen, hogy mi a helyzet. Ha keresztjénné válok, mondja a törzsfőnök, akkor ezen túl nem ölhetem meg a szomszédomat puszta kézzel. Ugye? És nem vághatom le a fejét, mondjuk, és nem íhatok belőle, mint egy boros kupából meg ilyesmi. Így van? Hát így van. Ha keresztjénné válsz, akkor ilyet többet nem csinál. Jó. Akkor ha keresztjénné válok, akkor nem vehetem el a fele barátomnak, vagy a szomszédomnak, vagy a másik falunak valakinek a feleségét, és nem erőszakolhatom meg, és nem tehetem a 3M tagjává, és a többi. Így van? Így van. Jó, és hogyha keresztjénné válok, akkor többet nem foszhatom ki, és égethetem fel a szomszéd falut. Igaz? Igaz. Jó, hát akkor jó, mert 70 éves vagyok, nem is vagyok már képes ezekre a dolgokra, akkor végül is én már keresztjén vagyok. Mondja a törzsfőnök. Ennyi. Ha ez a kereszténység, akkor én már teljesítettem ezeket. Miért? Mert többre nem is vagyok képes. Ugye? Már elég öreg vagyok, hogy ezeket már ne tudjam megtenni. De kedves testvérek, érezzük, hogy a kereszténység nem ez. Nem egyszerűen erről szól, hogy tudok-e az Isten előtt igaz lenni, és mindenféle parancsolatokat betartani. A keresztény igazság valami egészen más. És ez az utolsó pont, amiről szeretnénk egy picit beszélni, hogy mit jelent ez a Krisztustól kapott, ajándékba kapott igazság, amiről Pál apostol azt mondja, hogy emiatt ítélem még a jó cselekedeteimet is kárnak és szemétnek. És ez az a fény, amely mellett semminek tűnik mindaz, amit eddig képes voltam letenni az asztal. A keresztény ember az, akinek nincs ilyen önigazsága, hanem felismeri, hogy van ez a sokkal nagyobb, a Krisztus ismeretének a páratlan nagysága. Ha valakinek a kezében esetleg van Biblia, és visszalapoz egyet a Bibliájában a 2. fejezetével a Filippi levélnek, az Új Szövetség egyik leggyönyörűbb része van itt, egy nagyon híres, úgy szoktuk hívni, hogy Krisztus himnusz, talán sokan még fejből is tudják ezt idézni, ahol arról beszél Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, és elmondja, hogy mit tett Krisztus. Itt van a krisztusi önéletrajz, vagy a krisztusi életrajz. Azt mondja, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennek, hanem megüresítette önmagát, az Isten, aki leteszi az isteni jogköreit, a hatalmát, az erőket, a lóerőket, megszabadult tőlük, megüresíti önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Felmagasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Nincsen az égen és földön, föld alatt sehol olyan, aki páratlan, vagy aki versenyre kelt ezzel a páratlan életrajzzal. Nincs olyan önéletrajz, ami vetekedhet ezzel, amiben ekkora fordulat van ott, hogy minden az enyém, és mindent letettem, hogy mindent odaadjak. Egyszerűen képtelenek vagyunk erre, emberként. Nem tudjuk ezt sehogyan sem produkálni. De az az Isten fantasztikus ajándéka és örömhíre a mai napon is számunkra, hogy nem is kell. Hogy ez nem egy ilyen mérce, mint a világbajnokságon, hogy na, ha ezt megugrottad, akkor te vagy a világbajnok. Ha ezen az időn belül futsz, akkor megvan a világcsúcs. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ezt ajándékban megkapod. Isten, mondhatjuk ezt, hogyha már az önéletrajzról beszéltünk, hogy odaadja számunkra ezt a hibátlan önéletrajzot. Vagy egy másik példa, amivel találkozunk manapság gyakran, hogy milyen a profilképünk. Hát mindig igyekszünk, vagy általában igyekszünk megnyerő profilképet beállítani. Egy önéletrajzon mindenképpen, de egyéb ilyen helyeken is, ahol profilképet állíthatunk be. Hát jól nézzünk ki rajta. Ne látszanak a hibáink, hanem jól mutassunk. És Isten azt mondja, hogy ne retuságass. Ne maszkírozd át magad, hanem állítsd be Jézust ilyen profilképnek. Ő lehet a profilképed, az ő önéletrajza lehet a tied. Pár ugye beszél itt arról, hogy megismerjem őt és a feltámadása erejét. Hogy ismerhetem meg? Hogy lehet az enyém a Krisztus feltámadásának az ereje? Úgy, hogy részesedem az ő halálában. Hogy tulajdonképpen meghal helyettem, elviszi, rendezi a múltamat, amiről itt beszéltünk, megszabadít a múltamtól, ott hagyom nála mindazt, ami megköt, a gonoszságaimat, a csalásaimat, a hazugságaimat, a kegyes hazugságaimat, a jó cselekedeteimet, az erőlködéseimet, hogy több legyek, hogy nagyobb legyek, hogy jobb legyek, mint mások, hogy magamat is becsapva, az Istent is becsapjam, ezt mind oda letehetem hozzá, rendezi a múltamat, kipipálja, és odaadja nekem ezt a hibátlan önéletrajzot. És zárszóként hadd mondjam el, sok mindent lehetne még erről mondani, és sokat lehetne erről beszélni, majd talán vannak erre válaszok, bízom benne, hogy Isten elindít gondolatokat bennünk, hogy mi az igazi nagyszerűség ennek az ajándéknak, kedves testvérek? Az, hogy ez olyan ajándék, ami nem veszhet el. Hány olyan dolog van az életünkben, amire rengeteget vártunk, amire talán hosszú ideig gyűjtöttünk, hogy megszerezzük valami igazán nagyszerű dolog, és lehet, hogy rég elveszett. Rég értéktelenné vált, semmivé vált. Nekem számos ilyen élményem, emlékem van, hogy hamar tönkrement valami a kezemben, vagy a kezemen, vagy nem tudtam rá igazán vigyázni, és elveszett. De ez nem ilyen ajándék. És kedves testvérek, senkinek nem ígérhetem azt, mert Isten sem ígéri, hogy kimenve innen nem fogja csalódás érni, meg veszteség, meg mindenféle nehézségekkel nem kell szembesülnie. De egészen más lehet az, ahogy ehhez hozzáállunk. És ezt vigyük el magunkkal, hogy amikor legközelebb ilyen helyzetben vagyunk, hogy valami nagy csalódásért, valami nagy veszteségért, valami olyan dologtól kell megválnunk, amitől nehezünkre esik megválni, akkor Ne azért könyörögjünk ki, az Isten változtassa meg ezt a körülményt, adja vissza, vagy oldja föl ezt a nehézséget számunkra, hanem először vegyük elő ezt az üzenetet, ezt az ajándékot, és mondjuk azt, hogy sok minden elveszhet az életemből, de a legfontosabb nem veszhet el. Az Istentől kapott igazságom, tökéletes önéletrajzom nem veszhet el. Nem hagyhatom el, nem ronthatom el, és az igazi értékem innen van. Ez adja az igazi értékemet. Ez nem veszhet el. Sok minden elveszhet, de az igazi értékem nem. Mert ez innen származik. Ez nem az enyém, hanem ezt Istentől kapom. És ez az, ami aztán tovább visz mindenféle helyzeteken, és tovább visz afelé, a kiteljesedés felé, vagy keresztény élet felé, amiről a szakasznak a folytatása szól, de erről majd a délutáni alkalmon szeretnék beszélni. Imádkozzunk! Drága mennyei atyán, köszönjük, hogy nem nekünk kell megfelelni valami kritérium rendszernek, amit te állítasz, mert erre soha nem lennénk képesek. Bocsásd meg, hogy sokszor mi csak így tudunk gondolkodni. Magunkat is, másokat is, téged is így próbálunk meg meggyőzni mindenfélével. Add, hogy tudjunk ettől megszabadulni. Munkáld ezt a mi életünkben, és add ezt az igazi krisztusi profilképet nekünk, ami mindent megváltoztat, ami minden körülményhez való hozzáállásunkat megváltoztat, és új értéket ad a dolgoknak. Ahogy Pál apostol mindent átértékelt, úgy hadd legyen a miénk is ez a mindent átértékelő új látás, hogy lássuk az igazi értékünket a te szemedben, az Úr Jézus által, és lássuk azt a biztos célt, amit te szeretnél számunkra megnyitni, és elénk tenni, ami felé haladhat a mi egész életünk. Így könyörgünk a beszélgetésekért, a bizonyságtételekért, ezeken keresztül is munkálkodj bennünk, hogy tiszta legyen a cél, és világos legyen ez az el nem múló, el nem vesző érték, amit tőled kapunk. Amen.
Az igét, az igei szolgálaton. Ugye itt, amikor Dávid föltette a kérdést, hogy vannak-e itt valakik, ki az, aki valakit nyírteleken, eszembe jutott az, hogy annak idején, amikor birkóztunk, és volt egy foci csapatunk a birkózó csapatból, és hát egy ilyen bajnokságra elindultunk, és készítettünk magunknak mezt. És hát mindenkinek a never volt a hátán, hogy itt én Malik, Kálmi, meg stb., Kacsibá, meg ilyesmik voltak ott a mezen, és hát még akkor nem tudtuk, hogy ki lesz a kapusunk. És akkor hát, mit írjunk rá? Hát az lett, hogy valaki. Valaki csak lesz majd. Aztán nem is akárki lett a kapusunk, hanem tényleg van valaki, aki nagyon jól tudott védeni. De sokszor van ezzel így, hogy a valaki az, amikor hát senki nem akarja azt megcsinálni. Mesélte ezt egy tanár, hogy ő volt a legkisebb a családban, és mindig ő volt a valaki. Tehát, hogy valaki kivinni a szemetet, akkor ő volt a valaki, akinek ki kellett vinni egy idő után a szemetet. És hát valami ilyesmiről hallhatunk itt az igében, hogy hát azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, és hogy az Úr által eljuthatunk oda, hogy lehetünk azok a valakik, akik aztán szolgálatban állnak, és elvégzik azt, amire aztán szükség is van. Most következik egy szünet, a kávészünet. Itt is lesz egy pult, ahol lehet kávét is inni, meg kint is innivaló, és aztán egy körülbelül fél óra múlva majd lesz erre jelzés, hogy akkor gyülekezzünk, meg énekelünk, hogy akkor jöjjünk vissza. Előtte még egy éneket énekeljünk el, a 125-ös számú éneket, az Életem csak kegyelem kezdetű éneket.
Yeah.